Irá lényegében minden rendelkezésére álló eszköz bevetett. Háromféle típusú eszközt használtak. Nagyjából becsült adatok szerint közel 200 úgynevezett cirkáló lőszert, vagy kevésbé katonai, de jobban ismert nevén öngyilkos drónt. Ezek 200-250 km/órás sebességre képes, egyenes vonalban repülő, relatíve nagy méretű eszközök voltak. Ezeknek a megsemmisítése a legkönnyebb, hiszen az indítás pillanatától számítva már pedig Irán előre szólt az érintett arab államoknak, de facto tulajdonképpen Izraelnek is, hogy mikor indította meg a csapást. Ezeket volt a legkönnyebb lelőni. Ezekből rengeteget lőtt le a jordán légierő is, hiszen át kellett haladniuk Jordánia légterén. 20 manőverező robotrepülőgépet, ezek leküzdése azért jóval nehezebb, hiszen a sebességük elérheti a 800 000 km/órát típustól függően, illetve a legnehezebben lelőhető közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákból közel 100-at indított Irán. Amennyire tudjuk, ezeknek a döntő többségét vagy az izraeli Arrow, azaz nyírrendszer szedte le, vagy pedig a térségben lévő amerikai hadihajóknak a Standard Missile 3-as rakétavédelmi rakétája. Ezek egyébként 900 km magasságig és 1200 km távolságig képesek.
Többen felvetették azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy ez az iráni támadás alig okozott károkat Izraelben. Egyes amerikai elemzők azt is felvetették, hogy az irániak talán direkt támadtak úgy, hogy rakétáikat és drónjaikat még időben meg lehessen semmisíteni. Elképzelhető ez?
Egész biztos. Tehát Irán órákkal lényegében a támadás előtt nyilvánvalóvá tette, hogy mi fog következni. Az arab szövetségeseinek, milíciáinak jelzett, nem kódolt üzenetekben is, tehát lényegében úgy Izraelnek, mint azoknak az államoknak, Egyesült Királyság vagy Jordánia, akik segítettek, volt idejük, sőt általában a szaudiak is lőttek le a légterükbe tévett ilyen eszközöket, tehát volt idő felkészülni rá. Ha ez egy hirtelen csapás lett volna, mint október 7-én a Hamasé, akkor valószínűleg azért néhány rakéta csak becsapódott volna. Iránnak inkább most az volt a célja, hogy jelezze, hogy képes és hajlandó Izrael területét is elérni.
Teherán egyúttal azt is jelezte, hogy ezzel voltak éppen az ügyet lezártnak tekintheti. Hát gondolom, hogy ezt a teheráni kijelentést rögtön zárójelbe is tehetjük. Hát nem valószínű, hogy ezzel lezárt lehet ez az ügy.
Nem valószínű, ugye az izraeli kabinet erősen jobboldali, sőt, nyugodtan nevezhetjük szélső jobboldalinak. A kormány több minisztere nagyon komoly bosszúcsapás lengetett be, viszont ezzel elindulhat egy olyan eszkalációs spirál, ami ténylegesen háborúhoz vezethet a két fél között. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok lényegében jelezte, hogy Izrael védelmében bármikor segít, viszont egy Irán elleni támadó hadműveletben nem fog részt venni, és lényegében az első dühött reakciók után volt egy Biden-Netanyahu beszélgetés, ami alapján egyelőre úgy tűnik, hogy Izrael mégsem indít meg most rögtön egy ilyen támadást, egy bosszú csapást.
Nyilván az elmúlt évek során, sőt az elmúlt évtizedek során Izraelnek nagyon sok mindenre fel kellett készülnie, de most tulajdonképpen egy kétfrontos harcra is fel kell készülnie, hiszen ugyanúgy a gázai övezetben tart a katonai invázió.
Igazából ez egy három frontos háború, hiszen észak felől Libanonból a Hezbollah is napi szinten lövi Izraelt, úgy kicsit elsikkadt az iráni támadás árnyékában, de rövid hatótávolságú rakétákkal és aknavetőkkel az iráni támadásra párzamosan a Hezbollah is lőtte Izraelt, amire Izrael rögtön bosszú csapásokkal, főleg légi csapásokkal reagált. A zsidó államnak együtt kell élnie sajnos ezzel a fenyegetéssel. Nem igazán békés most ott a környezet, soha nem is volt az. Tehát Irán a különféle milíciáit, a Hezbollahot, a Hamaszt, az iszlám dzsihádot, vagy éppen az iraki vagy a síta, iraki vagy a szíriai síta milíciákat, sőt a jemeni huszikat is felhasználja Izrael és a nyugati érdekeltségek elleni támogatásban, és most már ebben számíthat Oroszország támogatására is, hiszen Moszkva ukrajnai háborújában is óvatos becslések szerint már legalább 1000, de inkább 1500 iráni drónt vetett be, iráni eredetű drónt vetett be Ukrajna ellen.
Mire lehet képes egyébként Irán? Ennél nyilván jelentősebb támadásokra is képes lehet.
Mostani támadásban rengeteg volt a lassú és könnyen lelőhető cirkáló lőszer. Ha a következő támadásban valószínűleg inkább ballisztikus rakétákat fog Irán használni, százával. Ezeket Irán pár tízezer vagy maximum százezer dolláros költséggel gyártja. Nem különösebben pontosabbak, de elég nagy robbanófej van rajtuk. És mondjuk az Arrow rakéta, vagy az amerikai Standard Missile 3-as, az olyan 10-15 millió dollárba kerül darabja. Tehát irgalmatlan költségvetési aránytalanságok vannak, Irán túl tudja terhelni az izraeli légvédelmet, ha akarja, és egyszerre támadást tud indítani az összes milíciájával, tehát ők is indíthatnak hasonló eszközöket, tehát Irán át tudja lőni az izraeli pajzsot. Most lényegében azt jelezte, hogy az eszközei rendelkeznek azokkal a hatótávolságokkal, amiket eddig csak feltételeztünk róluk.
Az ENSZ főtitkára úgy fogalmazott a támadás után, hogy a Közel-Kelet a szakadék szélén áll, a régió pusztító, teljes körű konfliktusba kerülhet vagy zuhanhat, és hozzátette azt is, hogy hatástalanítani, úgymond deeszkalálni kell a konfliktust. Milyen forgatókönyvek lehetnek erre, ha egyáltalán lehetnek forgatókönyvek?
Hát először is a Hamasznak meg Izraelnek kellene dőlőre jutni. Jó látszik, hogy Izraelnek nincsen azon kívül terv, hogy a Hamaszt le kell győzni, ami egy gerilla haderő esetén majdhogy nem lehetetlen. Az amerikaiaknak se sikerült se Irakban, se Afganisztánban jóval komolyabb erőforrásokkal, jóval több emberrel ezt megoldani. Izrael is ott tart, hogy most ugyan az iráni támadás után mozgósítottak még két dandár, de ez magában nem lesz elég arra, hogy teljesen birtokba vegyék a gázai vezetet. Aztán valamilyen módon Izraelnek, Iránnak, meg az Egyesült Államoknak kell egy kicsit dőlőre jutni. Itt annyiban nehezebb a helyzet, hogy Irán abszolút számíthat nem csak Oroszország, hanem Kína támogatására is. Ez már egy globális konfliktus. Ugye a nyugati liberális parlamenti váltógazdasággal rendelkező demokráciák, illetve a keleti típusú autoriter, lényegében egy-egy személy uralma körül épített rezsimeknek ez egyfajta globális szembenállása. Nehéz megmondani, hogy hogyan és miként. Azt sem szabad egyébként elfelejteni, hogy maga Netanyahu miniszterelnök úr sem annyira akar békét, hiszen akkor valószínűleg ő politikailag megbukna, és ellene számos sikkasztási, meg hatalommal visszaélés ügyben zajlik a mai napig bírósági eljárás. Tehát valószínűleg, ha ő miniszterelnökként leköszön, akkor ezek az eljárások tovább folytatódnak, mert most értelemszerűen ezek az eljárások szüneteltetve vannak. Tehát ő sem akar, az izraeli vezető személyesen sem akar békét. Nem véletlen, hogy Izraelben rengeteg, főleg korábbi politikus, jelenlegiek ugye ellen érdekelt felek, de nagyon sokan a nyugdíjas politikusok közül folyamatosan mondják, hogy ha Netanyahu leköszönne, az nagyban elősegítené a békés megegyezés felé vezető utat.